Kedves gyerekek, először nektek szeretnék egy Biblia verset olvasni Péter apostol második leveléből. Az első fejezetből egy olyan Biblia verset olvasunk, amit nem tudom, hogy már beszéltetek-e szombatiskolában, vagy otthon foglalkoztatok ezzel. Kicsit nehezebbnek tűnik az ige, de meg fogjátok látni, hogy mennyire érthető mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Azt olvassuk, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Na hát ez tele van olyan szóval, amit lehet, hogy nem is ismertek, de röviden nézzük meg, mit mond ez az ige. Azt mondja, elsősorban nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent az a kifejezés, amikor azt mondja a Biblia, hogy igen, biztos valami. Igen, biztos. Az igenre ugye mi valami azt mondjuk, hogy igen vagy nem, de mi az, hogy igen, biztos? Amikor azt mondja, hogy igen, jelzőként használja, akkor azt hangsúlyozza, hogy nagyon, az biztos, hogy úgy van. Tehát azt mondja, hogy nagyon-nagyon-nagyon biztos a prófétai szó. Mi az, hogy prófétai szó? Az egész Biblia, az prófétai szó, Istennek a kijelentése, és amit Isten mondott, az ő szolgái leírták, a Bibliában itt van, és azt mondja, hogy ez teljesen biztos, hogy ami itt le van írva, az úgy fog teljesedni, minden szó úgy fog teljesedni, ahogy le van írva a Bibliában. De még valamit mond. Azt mondja, hogy olyan biztos és olyan segítség a Biblia, mint a sötét helyen világító szövétnek. Mi az, hogy szövétnek? A szövétnek az lámpás, lámpa, régies kifejezéssel lámpa, világosság, sötét helyen világító fényforrás, lámpa. Ti voltatok már valaha sötétben? Tudjátok, mi az, hogy sötét? Én életemben egyetlen egyszer voltam igazi sötétségben. Mert most azért, hogyha lekapcsoljuk a villanyt, azért kívülről csak-csak beszűrődik valami világosság, meg éjszaka is, szóval azért úgy viszonylag ritkán van az ember nagyon sötétben, de én életemben voltam egyszer teljes sötétségben. Több mint 10 évvel ezelőtt volt, külföldön voltam, és éjszakára megszálltunk az erdő közepén, egy ilyen menedékház félében. Ilyen természetes dolgok voltak ott, tehát a háló helyiségekben nem is volt világítás. A földszinten volt egy petróleumlámpa, és ennyi. És fölmentünk este éjszaka a szobába, este a szobába, hogy majd alszunk. Hát akkor jó is volt, leoltottam, teljes sötét volt, semmit nem lehetett látni, világosság elmúlt már kint. De igen, de éjszaka föl kellett kelni. Ki akartunk volna menni a mellékhelyiségbe, de teljes sötét volt. Nem tudom, ismeritek-e azt, amikor azt mondják, hogy harapni lehet a sötétséget. És tapogatóztunk, és semmiben nem világított, és azt se tudtuk, hogy most merre kell fordulni. Emlékeztek rá, jobbra kellett menni, vagy balra, és teljesen csak tapogatóztunk a korom sötétbe. És azt mondtuk, hogy egy elemlámpát, ha hoztunk volna magunkkal. De alig tudtunk tájékozódni, és alig vártuk, hogy reggel legyen, és legalább természetes fény legyen kint. Nekem mindig ez jut eszembe erről a Biblia versről, hogy a Biblia olyan, mint sötét helyen világító szövétnek. Mert ami itt a Bibliában van, az megmondja, hogy mi lesz majd a jövőben, mi fog majd bekövetkezni, és amit az Isten ígért meg, kijelentett a Bibliában, arra úgy számíthatunk, és olyan érték és olyan kincs, mint a sötét helyen világító szövétnek, vagy fénylámpás. És egyetlen egy történetet szeretnék az igéből, a Bibliából megemlíteni, hogy mennyire tapasztaljuk azt, hogy amit az Isten mond, az biztos, az teljesen biztos, az kincs, arra számítani lehet. Attól nem vagyunk bizonytalanságban, mert hogyha az Isten mond valamit, akkor az biztos, hogy úgy lesz. Egy ószövetségi történetet szeretnék egész röviden felemlíteni nektek. Ószövetségi történet, Elizeus prófétáról szól a történet. Elizeus prófétáról, aki az Isten beszédét valóban úgy tekintette, mint a sötét helyen világító szövétnek. Ha az Isten mond valamit, akkor az teljesen biztos, hogy úgy lesz. Egyik alkalommal Szíriában hatalmas nagy éhség támadt, ennél Szamáriában hatalmas éhség támadt, mert a Szíria beliek megtámadták, és körülvették Szamáriát. Az országnak azt a részét körülvették, és kiéheztették a lakosokat. Elzárták, nem tudtak, elfogyott a náluk levő élelmiszer, hatalmas éhség volt. hát gyakorlatilag már az élet volt veszélyben, sokan meg is haltak, és hát gyakorlatilag teljesen reménytelen volt a helyzet. És ekkor az Isten kijelentett valamit, mondott valamit, egy proféciát mondott, amit az ő szolgája Elizeus proféta kijelentett, és elmondta a királynak, az embereknek, mindenkinek elmondta. Azt mondta a Királyok második könyvében, azt olvassuk, hogy ezt mondta Elizeus: halljátok meg az Úr beszédét, ezt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy köböl zsemjelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Szamária kapujában. Tehát a gabona, az élelmiszer szinte fillérek lesznek. Olyan drágaság volt, képzeljétek el, nem is tudom, mit tudtak vele kezdeni, de egy szamár fejet 80 ezüstön adtak korábban. Olyan éhség volt, nem is tudom, mit tudtak vele kezdeni, de mindent pénzét ettek. Hihetetlen nagy éhség volt. És most azt mondja, hogy másnap reggelre eledel bősége lesz, a gabonát fillérekért fogják adni. El tudtok ilyen helyzetet képzelni? Az ellenség ott van körülöttük, kiéheztetés határán vannak, és az Úr azt mondja, meglátjátok, holnap reggel hatalmas eledel bősége lesz. És nézzük meg, ott volt egy főember, aki a király mellett volt mindig, akire a király támaszkodni szokott, és azt mondja ez a főember, nem hitte el, amit az Úr üzent, nem hitte el a prófétai beszédet. Azt mondta, ha csak az Úr ablakot nem csinál az égen, akkor meg lesz. Tehát azt mondja, hogy ja igen, majd ha az égen egy ablak lesz, majd akkor. Tehát hihetetlen, az égen nem lesz ablak, és itt nem lesz másnap eledel bősége, nem hitte el. És nézzük meg, azt mondta neki Elizeus, imé, te szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Azt mondja, igen, meg lesz, mert az Úr mondta, és ha az Úr mondta, akkor az ég és föld elmúlhat, bármi történhet, de az meg lesz. Mert igen, biztos a prófétai beszéd, meg lesz. Nem tudjuk elképzelni, hogy lesz, de meg lesz. Hogy történik utána az esemény, mi történt? Képzeljétek el, hogy volt 4 bélpoklos férfi. Tudjátok mi az, hogy bélpoklos? Az egyenlő a leprással. Az egy olyan fertőző betegség, amit hogyha valaki elkapott, akkor kirekesztették a városon kívül, mert annyira fertőző volt, nem mehetett oda a többi ember közé, mert különben őket is megfertőztette volna. Gyógyíthatatlan betegség volt. Volt 4 ilyen leprás férfi, akik nem tudtak Szamáriába bemenni, mert ugye a kiéheztetett városba, mert hát ugye onnan kiközösítették őket, kint voltak a város kapujánál. És elkezdtek tanakodni. És azt mondták egymás között, hogy ha itt maradunk kint a városon kívül, éhen fogunk halni. Mert se a városban nincs élelmiszer, itt sincs élelmiszer. Oda is hiába próbálnánk bemenni, úgysem engednek be, de éhen fogunk halni. Tudjátok mit? Nincs mit veszíteni. Menjünk el az ellenséges csapatokhoz, akik körülvették ugye Szamáriát, menjünk be a város, az ő táborukba. Ha megölnek, megölnek, úgyis meghalnánk pillanatokon belül. Ha pedig nem, akkor életben maradunk. Elmentek, oda mentek a szíriaiak sátorához, mert ott sátorokban táborozott az ellenség, és egyszer csak tudjátok, mit láttak? Üres a sátor. De tele volt minden gazdagsággal. Utána bementek a következő sátorba, az is üres volt. És egyszer csak azt vették észre, hogy egyetlen egy sátorban nincs senki, az ellenség közül senki nincs ott. A szíriaiak mind elmentek. Jól laktak, ott voltak, és akkor elkezdtek tanakodni, hogy mit csináljanak. Ha nem jelentik ezt meg a városban, Szamáriában, hát akkor őket büntetés éri. Nem lehet. Ott az éjszaka vége felé oda mentek a kapuhoz, bekiabálták az őröknek, hogy elment az ellenséges csapat, üresek a sátrak, minden üres. Mit gondoltok, hogy fogadták a Szamária beliek a városban? Elhitték? Nem hitték el. A király azt mondta, hogy ez biztosan egy csel, mert kivonultak most egy bizonyos távolságra, elmentek, megvárják, hogy mi kimenjünk, aztán majd ránk csapnak. Nem hitték el, pedig az Úr elmondta, kijelentette. Küldtek követeket, valóban így történt, senki nem volt már ott a táborban. És kimentek, az egész város lakossága kiment, és sehol senki nem volt, de a hátra maradt jószág, gabona, élelmiszer, mind ott volt, ami az övék lehetett. És így teljesedett az, amit az Úr prófétája mondott, hogy másnap eledel bősége lesz, jól fogtok lakni, pedig teljesen reménytelennek tűnt a dolog. De miért mentek el az ellenséges csapatok, a szíriabeliek? Miért mentek el? Már ott voltak, hogy körülkerítették a várost, kiéheztették, hát már karnyújtásnyira volt a győzelem. Mitől menekültek el? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr azt cselekedte, hogy a Szíria beliek tábora szekerek zörgését és lovak dobogását és nagy sereg robogását hallotta, és azt mondták egymásnak, imi az Izrael királya bérbe fogadta meg ellenünk a hitteusok királyait és az egyiptombeliek királyait, és ellenünk jöttek, és felkelvén elfutottak alkonyatkor, és elhagyták mind sátoraikat, mind lovaikat, mind szamaraikat, amint a tábor volt, és elfutottak csak, hogy életüket mentsék. Mit csinált az Úr? Azt hallatta velük, semmilyen hang nem volt a valóságban, de ők úgy hallották, minthogyha hatalmas sereg közeledne feléjük. És azt hitték, hogy a Szamária beliek megfogadtak valakiket, egy környező népnek az erős hadseregét, hogy legyőzzék őket, és megjöttek, és gyorsan elmentek. Persze nem volt ez, de az Úr ezt hallatta velük, ezt a csodát cselekedte velük. Hanyathomlok menekültek, az élelmet, minden gazdagságot ott hagytak. És így teljesedett az, amit az Úr mondott, hogy másnap eredel bősége lesz. És mi lett azzal a főemberrel, aki azt mondta, hogy ha csak az Isten az égen ablakot nem csinál, akkor ez különben meg nem lehet. Mi lett ezzel? Mit mondott neki Elizeus próféta? Meg fogod látni, de te nem fogsz belőle enni. Miért? Mi történt? Ez az ember ott állt a kapuban, amikor a nép kitódult, és elvette mindazt, ami a Szíria belieké volt. Látta, hogy valóban milyen gazdagság van ott, mennyi eledel, de a nép eltaposta ott a kapuban. Amikor egy nép elindul, és hatalmas tömeg megy, akkor veszélyes tud az lenni, mert rohantak, nem figyeltek oda, és eltaposták ezt a főembert. Valóban a szemeivel meglátta, de nem ehetett belőle. De amit az Úr mondott, az utolsó betűig igaz volt. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Kívánom, hogy ti is így higgyetek az Isten igéjében, a Bibliában, minden proféciában és mindenben, amit az Úr ígért nekünk. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, Jézus, amikor a földön járt, akkor az ő jövetelének, az ő földi életének volt egy nagyon-nagyon fontos küldetése és célja. Mi nagyon sokszor Jézus földre jövetelének a célját a megváltásban látjuk, ami valóban az egyik legfőbb célja volt Jézus jövetelének. De Jézus jövetelének volt egy másik célja is. Őt az Atya küldte. Az Atya küldte, az Atya küldötteként volt itt ebben a világban, hogy kinyilvánítsa az Isten jellemét, hogy az ő beszédét megismertesse az emberekkel. Jézus életének, munkásságának, földre jövetelének ez volt az egyik nagyon fontos küldetése és célja. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy amiképpen őt küldte az Atya erre a világra, hogy bemutassa az Atyát, kijelentse az ő szavát, és az ő igéjét és az ő jellemét bemutassa az embereknek. Jézus azt mondja, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én küldelek titeket, én is úgy küldelek titeket erre a világra. Tehát Jézusnak küldetése volt bemutatni az Atyát, az ő jellemét és az ő szavát hitelesen képviselni ebben a világban. És Jézus kiküldte a 12 tanítványt ezzel a megbizatással, de kiküld bennünket is ugyanezzel a megbizatással, hogy igen, képviseljük őt, mutassuk be az ő beszédét, az ő jellemét mutassuk be az embereknek, végezzük el azt a szolgálatot, amit a tanítványaira bízott, amit ránk is bíz, de amivel őt is megbízta az Atya, Jézus hűségesen teljesítette ezt a szolgálatot. És Jézus, amikor kiküldte a tanítványait, akkor azt is elmondta nekik, hogy ezt a szolgálatot hogy tudják betölteni. És a mai délelőtt folyamán erről fogunk szólni, hogy hogy lehet ezt a szolgálatot betölteni, a tanítványok is hogy tudták betölteni. Jézus milyen tanácsokat, intéseket, figyelmeztetéseket ad nekünk is arra vonatkozóan, hogy mi is be tudjuk tölteni a mi hivatásunkat, a mi rendeltetésünket. Mert hadd mondjam, azáltal, hogy mi hívőkké lettünk, azáltal, hogy mi elfogadtuk az evangéliumnak az üzenetét, ezzel nem csak az történt, hogy a mi lelkünk örülhet, és boldogok lehetünk az Isten szavában, és reményünk lehet az örök életre, hanem ezzel együtt a kezünkben van a megbízó parancs. Menjetek el! ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek el titeket. De hogy ezt a feladatot, ezt a szolgálatot be tudjuk tölteni, ehhez mindenképpen az Isten ígéjének az útmutatására, Jézus Krisztusnak az útbaigazítására, bátorítására, figyelmeztetéseinek a megszívlelésére van szükségünk. Mert a magunk erejéből képtelenek vagyunk betölteni a mi megbizatásunkat, a mi rendeltetésünket. De mindenek előtt, mielőtt Máté evangélium a 10. fejezetéből olvasnánk néhány verset erre vonatkozóan, mert a mai alkalommal Máté evangélium a 10. fejezetét fogjuk majd megnyitni, és onnan olvassuk ezeket a figyelmeztetéseket, felhívásokat, intéseket, bátorításokat, óvásokat. Tehát mielőtt megnyitnánk, egyetlen egy gondolatot szeretnék megjegyezni a küldetésünkkel kapcsolatban. Amikor Jézus azt mondja, hogy elküldelek benneteket, ahogy engem elküldött az Atya, hogy az én követeim legyetek, hogy bizonyságot tegyetek rólam, mi nagyon gyakran úgy gondoljuk, hogy a bizonyságtevés szolgálata, a Jézusról való bizonyságtevés szolgálata elsősorban a beszédben áll. Milyen gyakran mondják azt emberek, és nem tudom, ti hallottátok-e már gyülekezeten belül, hogy hát nekem nincs olyan beszédkészségem, én nehezen tudok úgy beszélni, én értem a Bibliának bizonyos üzeneteit, de olyan nehezen tudok beszélni erről, hát én hogy tudok bizonyságot így tenni? Hadd mondjam, mindenek előtt a Biblia arról beszél, hogy a követi szolgálat, Krisztus követének lenni, nem elsősorban beszédben áll. Hadd mondjam, ez is nagyon lényeges része, de nem elsősorban beszédben áll. Hadd mondjam, elsősorban az életben áll. Az élettel való bizonyságtevés szolgálatában. Jézus elsősorban arra hív bennünket, hogy a mi életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, jellemünkkel képviseljük őt. Így mutassuk be őt az embereknek. Hadd kérdezzem, Jézus, amikor itt a földön élt, amikor itt a földön járt, hányszor volt az, hogy nem prédikált, nem beszélt hatalmas tömegek előtt, de mégis vonzódtak hozzá az emberek, a gyerekek például. Hogy vonzódtak Jézushoz? Hadd kérdezzem meg, Jézushoz azért vonzódtak szerintetek a gyerekek, mert olyan hatalmas, mély összefüggéseket és proféciákat tudott mondani, ezért vonzódtak a gyerekek, hát meg se értették. Hanem az a lelkület, ami Jézusból áradt, az a szeretet, ami benne volt, az az irgalom, az a könyörület, ez vonzott mindenkit, felnőtt egy gyermeket egyaránt. Igen, Jézus arra szólít fel bennünket, hogy elsősorban a mi életünk legyen egy bizonyságtevő élet, mutassuk be őt az embereknek. És hadd mondjam, hogy mennyire sokat számít, erre majd ki fogunk még részletesebben térni, de egy mondat erejéig hadd térjek ki már itt a bevezetésben arra, hogy mennyire sokat számít az, hogy az ember milyen lelkülettel képvisel egy bibliai igazságot. Hogy az ember egy kijelentést, az igének egy kijelentését is milyen lelkülettel adja tovább, vagy hogy mutatja be az embereknek. Nem tudom, mindannyian ismerjük a történetet, de gondolkodtunk-e már azon, hogy amikor Istvánt megkövezik, és ott állnak ugye, akik ugye megkövezik őt, de ott vannak egy kicsikét távolabb, de halló távolságon belül azok is, akik a megkövezők ruháit őrzik. És ezek között volt például a későbbi pálapostól, ugye Saulus. Saulust mélyen érintette az, amit István mondott, mélyen a szívét érintette, és a megtérését segítette elő. De miért? Azért, mert önmagában az egész zsidó nép történetét, és mindazt, ami ott aktuális zsidó igazság volt Jézus Krisztusról, annyira tökéletesen mutatta be? Igen, annyira tökéletesen mutatta be. De milyen volt emellett Istvánnak a lelkülete és jelleme? Milyen volt? A legszelídebb volt. Amikor a kövek elkezdtek rá záporozni, mit mondott? Ne tulajdonítsd, atyám, nékike bűnt. Ne tulajdonítsd, nékike bűnt. Ugyanaz a lelkület volt benne, ami Jézusban volt. Hadd kérdezzem, ha szerintetek István haragtól eltelve, sziporkázó gyűlölettel, és vagdalkozva az ígével, igazságot mondva, kimondottan a szavakat igazságtartalommal töltve meg, de így, ilyen lelkülettel vágta volna oda az igazságot, akkor Pálban ez mély nyomokat hagyott volna? annál inkább próbált volna vitatkozni vele. De az a lelkület, ahogy István képviselte, amikor a kövek záporoztak, mit mondott? Nem csak azt mondta, hogy atyám, ne tulajdonítsd nékike bűnt, hanem látom az eget megnyílni, és az embernek fiát, az atya jobbja felől állani, az Istennek fiát, az ember Jézus Krisztust, az Isten fia Jézus Krisztust ott állni az atya jobbján. Olyan bizonyság volt ez Pál apostolnak is, a lelkület, amivel mindezt mondta István, hogy valóban a megtérésének egy fontos állomása volt mindez. Igen, ezért szólít föl bennünket az Úr arra, hogy igen, a mi életünkkel tegyünk elsősorban bizonyságot. Néhány idézetet szeretnék olvasni. A Világ reménye című könyv, a Világ reménye ugye a Jézus életének egy korábbi fordítása, nem teljes fordítás, bizonyos részek hiányoznak belőle, nagyon szép fordítás, ez a régi fordítás. Én a mai alkalommal ebből szeretnék néhány rövid idézetet olvasni. Így olvasom. Tanítványai hirdethetik tanításait fényes ékes szólással, ismételhetik az üdvözítő szavait. De vallást csak akkor tesznek róla, ha Krisztus szelítsége és szeretete él bennük. Krisztus lelkületével ellenkező lelkület megtagadja őt, bármilyen legyen is a hitvallomásuk. Figyeljünk, micsoda figyelmeztetés! Követekként, Krisztus követeiként küld bennünket az Úr. De nem lehetünk az ő követei, csak akkor, hogyha az ő lelkületével megyünk a világba végezni a mi szolgálatunkat és feladatunkat. Hadd mondjam, hogyha tőle idegen lelkülettel a legnagyobb igazságot képviseljük, a legnagyobb igazságot, ami megmásíthatatlan, mit olvastunk, akkor a valójában megtagadjuk őt. Tehát ennyire össze van kapcsolva a kettő, a krisztusi élet és az ő szavainak a hiteles bemutatása, torzításmentes hiteles bemutatása. Lapozunk ezek után Máté evangélium a 10. fejezetéhez, és természetesen nem az egész fejezetet fogjuk elolvasni, hiszen lehetetlen egy fejezetet egy rövid igehirdetés keretében áttekinteni, de néhány gondolatot mindenképpen olvassunk el, és először olvasnám a 7. és 8. verset, hogy Jézusnak mi volt az első legfontosabb megbizatása, kijelentése az övéihez, akiket kiküldött, és hozzánk is mi az első leghangsúlyosabb felhívása. Így olvassuk. Elmenvén pedig prédikáljatok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Mindenek előtt nézzük meg, Jézus nem mondta el, hogy milyen ige hirdetéseket kell tartani. Nem mondta el, hogy milyen beszédeket kell majd mondani. Nem mondta el. Ugye ezt a tanítványaira bízta, hogy a lélek majd fogja őket vezetni ebben. De a legfontosabb dolgot elmondta. Mivel kezdte Jézus? Mit mondjatok? Azt mondja, elmenvén prédikáljátok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Tehát Jézus ezzel mit mondott? Jézus ezzel azt mondta, hogy bármilyen igazságot képviseltek az emberek előtt, az igének bármely igazságát tárjátok az emberek elé, ennek a fényében tegyétek, hogy elközelített a mennyeknek országa. Hadd kérdezzem meg, mi a mi legfontosabb feladatunk? Milyen üzenetet vinni az embereknek? Hogy Jézus nem sokára jön. Elközelített a mennyeknek országa. Hadd mondjam, mindent ennek a fényébe kell, hogy helyezzünk. Ez kell, hogy a legfőbb üzenetünk legyen. Természetes, hogy nem állhat minden igehirdetés csak ebből, hogy elközelített a mennyek országa, és csak ezt a mondatot mondani, azt hiszem mindannyian értjük. De a lényege az, hogy ez kell, hogy a fő üzenet legyen, és minden üzenetet e köré csoportosítani. Ez kell, hogy a végkicsengése legyen mindennek. Hogy az emberek lássák, értsék azt, hogy igen, minden üzenet azt a célt szolgálja, amit Isten küld az embernek, hogy az ember fel tudjon készülni arra az országra, amelynek az eljövetele itt van a küszöbön. Elközelített a mennyeknek országa. Ember, ez legyen a fő üzeneted. Minden követének Jézus ezt az üzenetet adja legfőképpen a szájába, az ajkára. És utána a következőt mondja, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Mit mondott Jézus? Jézus a következőt mondja, foglalkozzatok az inségben levőkkel, a nyomorultakkal, menjetek a szegényekhez, az elhagyatottakhoz, a rászorulókhoz. Csak halkan kérdezem meg, találunk ilyen embert manapság? Inkább azt lehetne kérdezni, hogy találunk-e olyan embert, aki nem valamelyik kategóriában van azok közül, amiket az előbb felolvastunk. Igen, az egész világ nyomorult, beteg, inségben van, szenved, csügget, fájdalmakkal, fizikai, lelki fájdalmakban, reménytelenségben. Az egész világunk ebben az állapotban van. És Jézus azt mondja, hogy menjetek, enyhítsetek a nyomoron, segítsetek az embereknek. De minek a fényében? Milyen üzenetnek a fényében? Elközelített a mennyeknek országa. Hadd mondjam, Jézus maga mutatott erre példát, hogy az élete a könyörületnek az élete volt, a szolgálatnak az élete volt, de a fő mondani valója volt, elközelített az Isten országa. Hadd mondjam, ez kell, hogy a mi küldetésünk is legyen, elközelített az Isten országa, és ennek a jegyében végezni a könyörületnek a cselekedeteit, végezni mindent, amit az Úr ránk bízott. De hadd mondjam, nem szem elől tévesztve a nagy megbízó parancsolatot, nagy parancsolatot, menjetek el, hirdessétek, hogy elközelített a mennyeknek országa. Hadd mondjam, hogy ha a kettő szétválik, akkor nem hiteles képviselője vagyunk Jézus Krisztusnak. Ha csak azt hirdetjük, hogy elközelített az Isten országa, anélkül, hogy igazi szeretettel, együttérzéssel próbálnánk enyhíteni a világ nyomorán mindenféle problémán, betegségen, lelki, fizikai szenvedésen, ha ezt tennénk meg, akkor kudarcot vallanánk, és ugyanígy fordítva is, a kettőt nem lehet szétválasztani egymástól, mert különben célt téveszt a mi küldetésünk, a mi missziónk. A 194. oldalról szeretnék olvasni megint két rövid idézetet, két rövid mondatot, a következőképpen olvasom. Önzetlen szolgálatban megnyilvánuló krisztusi szeretetnek hathatósabb az ereje a kardnál, az ítéletnél és az erőszaknál. Isten szándéka az, hogy szolgái által a betegek, a szerencsétlenek, a gyötrődők meghallják az ő szavát. Emberi eszközei által akar olyan vigasztaló lenni, amilyet a világ nem ismer. Igen, Jézus azt akarja, hogy így menjünk az emberekhez, ezzel az együttérzéssel és szeretettel, és így segítsünk az embereknek ennek az üzenetnek a jegyében, hogy nem ez a földi élet a végállomás, nem ez a cél, hanem elközelített az Isten országa, és minden cselekedetünk, és az egész életünk ezt kell, hogy tükrözze. De egyetlen egy mondatot muszáj még itt megjegyezni ennek kapcsán. Úgy elgondolkodtam azon, hogy szerintetek egy emberről meg lehet-e azt látni, a környezete meglátja ezt, hogyha nem csak hirdeti, de az életének ez a legfőbb célkitűzése, hogy elérni Isten országába, és hogy abban a hitben élünk, hogy elközelített a mennyeknek országa. Szerintetek egy ember életviteléről lehet-e ezt látni? Vagy valaki ezt csak akkor tudhatja meg az emberről, hogyha egy prédikációt meghallgat valakit, hogy na most tényleg ezt mondta, vagy nem azt mondta. Hadd mondjam, az ember egész életéből lehet látni, sugárzik az, hogy hiszek abban, hogy Jézus eljövetele közel van, és nem ez a földi élet az én végcélom, hanem készülök a Jézussal való találkozásra. De ugyanakkor az élet lehet egészen más is, eltérőek a szavaktól. És ha az emberek ezt látják a mi életünkben, hogy mi beszélünk Jézus eljöveteléről, de azért nagyon is e világba vagyunk berendezkedve, és nagyon is ide kapaszkodunk, akkor hiteltelenné válunk. Az életünkkel kell bemutatni azt, hogy igen, elközelített a mennyek országa, és ennek az üzenetnek a jegyében gyógyítani a betegeket, segíteni a rászorultakat, olyan vigasztalókká válni, amilyet a világ nem ismer, amilyen Jézus volt földön jártakor. De szeretnék még egy mozzanatot kiragadni ebből, amit Jézus mond. Azt mondja Jézus itt ennek a szakasznak a végén, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Mit jelent ez, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok? Jézus mire akarja felhívni a figyelmet? ember végezd ezt a szolgálatot, amiről idáig szóltunk, de az önös érdek ne rontsa meg a szolgálatodat. Semmilyen önzés ne vegyüljön a szolgálatodba, ha emberi érdek, ha emberi cél, önös érdek valamilyen módon megjelenik a szolgálatban, az erejét fogja veszíteni. Hadd kérdezzem meg, Jézusnak valami érdeke fűződött ahhoz, hogy eljött erre a világra, és vállalta azt a mérhetetlen szenvedést. Jézusnak semmi érdeke nem fűződött ehhez. Elpusztíthatta volna az egész világot, újat teremthetett volna. Mi ártani semmit nem tudunk neki. Semmilyen érdeke nem fűződött ehhez. Mi késztette mindarra, amit tett? A szeretet, az igazi szeretet, az önzetlen szeretet. És Jézus ezt akarja a lelkünkbe elhelyezni. Ha nem ez motivál bennünket minden megnyilvánulásunkban, akkor annak nem lesz ereje. Jézus szolgálatának is ezért volt ereje, mert ez fémjelezte az ő munkálkodását. A következő gondolat, amit szeretnék megjegyezni a 10. fejezetből, a 16. versben Jézus miután elmondja, hogy ez a fő küldetésük az övéinek, ezek után a 16. versben Jézus valami nagyon különöset mond. Úgy tűnik, hogy mintha meg is akarna mindannyiunkat ijeszteni, akiket elküld Jézus erre a világra. De Jézusnak nem ez volt a szándéka, hanem azt akarta, hogy az ember számot vessen azzal, hogy mit jelent Jézus követeként ebben a világban élni. Azt mondja, imén elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Ti mit szólnátok ahhoz, hogyha valaki most effektíve azt mondaná nektek, vagy azt mondaná nekünk, hogy menjetek be az oroszlánok ketrecébe, én most oda küldelek benneteket. Mert azt mondta, ugye, azt mondja, hogy elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Vagy nem is kell oroszlánok, tényleg menjetek oda a farkasok közé. Hát nem tudom, hogy mit szólnánk hozzá. És Jézus azt mondja, hogy igen, én elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Hadd kérdezzem meg, nem egy reménytelen vállalkozás, miért küld Jézus juhokat a farkasok közé? Hát a farkas azonnal szétszedi a juhot, nem? Abban a pillanatban. Hát kár, akármennyi juhot küld, hát a farkas az legyőzi a juhot. Jézus ezzel mit akart mondani? Nem azt akarta mondani, hogy az első pillanatban, amikor elfogadtátok az én meghívásomat, abban a pillanatban a halálba küldelek benneteket, nem? De Jézus valamire figyelmeztet. Ember, vigyázz! Az én követemként mész, de ellenséges területen vagy. Mert mihelyt mellettem foglaltál állást, abban a pillanatban az ellenség erői támadni fognak téged. És azok az erők, amik téged támadnak, erősebbek nálad. Te jó vagy a farkasok között. De én mégis elküldelek. Miért? Jézus végig ezzel vigasztal bennünket az evangéliumokban. Próbáljuk egyszer ilyen szemmel nézni az evangéliumokat. Jézus végig azzal vigasztal bennünket, hogy ember, a magad erejéből pillanatok alatt semmivé leszel. De én féken tartom a gonoszság erőit. De Jézus nem úgy tartja féken a gonoszság erőit, hogy minden erejét elveszi a gonosznak, és semmi támadási területet nem ad neki. Nem. Engedi előre menni, engedi támadni, engedi tevékenykedni az ellenséget, a farkast, de nem engedi, hogy a juhot olyan mértékig bántsa, hogy az ő akaratával ne egyezzen meg, és ne tudná adni az ő erejét, a védelmét, és az a juh ne tudná elvégezni a farkasok között az ő szolgálatát és rendeltetését. Azt mondja, hogy farkasok közt juhként élni csak is természet fölötti erővel lehet. Hadd kérdezzem meg, egy juh megmaradhat a farkasok között a természet normál rendje szerint? Nem. Csak is természet feletti erővel tud a juh a farkasok között megmaradni. És Jézus ezt akarja elmondani, ne kerges hiú ábrándot azzal, hogy engem elfogadtál, az ellenség területén vagy, és felbőszítetted az ellenségedet magad ellen is. De én ott vagyok veled. De ne feledd el, csak addig tudsz biztonságban lenni, és a küldetésedet csak addig tudod végezni, amíg tőlem veszed az erőt. Mert különben a farkas legyőz, mint ahogy a farkas szétszedi abban a pillanatban a juhot, hogyha lehetősége nyílik rá, és nincs féken tartva, korlátozva a hatalma és ereje. És olyan elgondolkodtató ez, amikor azt olvassuk itt végig a fejezetben, és most csak utalni szeretnék rá, azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, ha engem üldöznek, ugye titeket is üldözni fognak. Az én életem sem kényelmes élet ebben a földi életben, mert támadásoknak volt Jézus végig kitéve. Azt mondja, nem nagyobb a tanítvány ugye az ő mesterénél, a szolga nem nagyobb annál, aki azt küldte. Tehát, hogyha őt üldözték, ugye az ő követőit is üldözni fogják. És annyira elgondolkodható, hogy itt a 34-től terjedő versekben nem olvassuk el, csak utalok rá, amikor Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy én azért jöttem, hogy békességet bocsássak erre a földre, hanem azért jöttem, hogy fegyvert bocsássak. És az embernek az ő házanépe lesz az ő ellensége. És leírja végig azokat, amik várnak majd a juhokra a farkasok között. De Jézus ezt nem azért mondta, ezt nem azért tette, hogy az ember elkedvetlenedjen, vagy elbizonytalanodjon, hanem hogy reális képet fessen az ember elé, hogy ember ne is indulj úgy az én követemként, hogy a magad erejére próbálsz támaszkodni, mert igen, Krisztus az ő követőit természet fölötti erővel ruházza fel, az emberileg lehetetlen körülmények között, amelyben maguk erejéből amúgy is képtelenek lennének megállni, és ezzel arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy igényeljük ezt az ő állandó jelenlétét. És mit mond a 16. versben? Éppen ezért, mert az ellenséges területen vagytok. Azt mondja, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Jézus azt mondja, legyetek okosak, mint a kígyók, szelídek, mint a galambok. Vigyázzatok, ellenséges területen vagytok. Minden pillanatban, hadd kérdezzem meg, azt mondja, legyetek okosak. Az ember hogy lehet okos ebben az életben? Hogy lehet okos ebben az életben? Bármilyen területen. Egyedüli bölcsesség forrása maga az Isten. És amikor azt mondja, hogy legyetek okosak, akkor ezzel felhívja a figyelmünket, hogy ember kéből kéri bölcsességet tőlem. Nem tudod, hogy az adott helyzetben mi lesz jó. Nem tudod, hogy az adott pillanatban a bizonyságtevésnek melyik formája lesz az, ami igazából célt él. Nem tudod, hogy most hallgatni kell, vagy szólni. Most ezt kell tenni, vagy azt kell tenni. Nincs erre egy recept, hogy most kimész egy napon, és akkor reggel 8-kor ezt kell csinálni, 9-kor pedig azt kell csinálni. Nincs erre egy recept, egy forgatókönyv. Legyél okos, bölcsességet kérjél tőlem. Ne rohanj a vakvilágba előre anélkül, hogy az én tanácsomat és a személyes vezetésemet el nem kérnéd. Bölcsességet, okosságot az ember csak is a bölcsesség forrásától nyerhet. De hadd mondjam, a másikat is csak a bölcsesség forrásától, és a minden hatalom és a krisztusi erőből meríthetünk, mert Jézus mit mond? Legyetek okosak, mint a kígyók, és mit mond? Legyetek szelídek, mint a galambok. Jézus azt mondja, legyetek szelídek, mint a galambok. Mi az a szelídség? Milyen magatartás a szelídség magatartása? Már foglalkoztunk, az igaz, hogy nagyon-nagyon régen foglalkoztunk itt a szelídség kérdésével, de röviden összefoglalva a szelídség magatartása nem más, mint az embernek a rosszra adott krisztusi válasza, ahogy a rosszra reagál az ember. A bántásokra, a nehézségekre, a próbákra, egyáltalán ahogy a rosszra krisztusi lelkülettel válaszol az ember, ugye az a szelídség. Igen, azt mondja, legyetek szelídek, mint a galambok. Miért mondja Jézus? Mert rossz körülményekkel fogtok találkozni. Ne gondoljátok, hogy mindenki engedni fog a szavatoknak, az életetek befolyásának. Sátán erői annál inkább majd támadni fognak. Éppen ezért bölcsek, okosak legyetek, mikor mit cselekedjetek, mit szóljatok, tőlem vegyétek ezt az okosságot, de a szelídséget is tőlem vegyétek. Szeretnék egy idézetet olvasni Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 15. verse, Péter apostol első levele, 3. fejezet, 15. verse a következőt mondja. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Szerintetek bennünk ennek a Biblia versnek melyik része van meg leginkább? Szerintem bennünk az a része van meg ebben a Bibliaversnek, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről. Hadd mondjam, szerintem ez nekünk sokkal könnyebben megy, mint a Bibliavers vége, hogy mindezt szelídséggel és félelemmel tegyétek. Szerintem sokkal könnyebb az első. Mert az emberi ész és agy ugye fel tudja fogni az Isten igéjét, ugye tehát sok mindent tudunk az igéből, de Isten személyes jelenléte nélkül képtelenek vagyunk a Biblia vers második részét, ami ehhez kapcsolódik, megvalósítani, hogy mindezt szelídséggel és félelemmel tegyétek. Úgy gondolkodtam, hogy megemlítsem ezt, de azért mégiscsak megemlítem, kudarc az én életemre vonatkozóan, de mégis szeretném azért ezt megjegyezni, mert én bevallom nektek egész őszintén, hogy számos helyzetben kerültem ilyen helyzetbe, és számos esetben estem bele ebbe a csapdába. Elég sok helyen, ugye az ember a világban forgolódva, elég sok helyen, különösen a munkahelyen számos lehetőség nyílik arra, hogy az ember beszéljen hitről, Isten dolgairól. És bizony nem egyszer fordult elő, hogy amikor valaki úgy beszél az Isten dolgairól, és most ugye nincs arra lehetőség, hogy ezt úgy részletesen megbeszéljük, de nem is olyan túl régen az egyik kollégám valami olyasmit mondott, amire manapság azt szoktam mondani, hogy vérlázító volt Isten igéjével kapcsolatban. Szörnyű volt. És hát be kell, hogy valljam egészen őszintén, hogy hát a harci idegesség elkapott, és mondtam a bibliai igazságokat, kőket, teljesen bibliai igazságokat mondtam, de hogy szelítség nem volt bennem, az bizonyos. És utána annyira elszégyeltem magam, hogy fú, hát azért hát nem lehet vagdalkozásra használni az Isten igéjét. És hányszor van az, amikor az ember lát valamit, vagy provokálják az embert, vagy mondanak valamit, és akkor az emberből feltör az én, és tudjuk az igéket, tudjuk a választ, de nem a krisztusi szelídséggel és félelemmel. És hadd mondjam, egy ilyen vitatkozással pedig nem lehet megnyerni embert. Nem lehet, végigvezetheted. Hányszor próbáltam már én is, tételesen végigvezetünk valamit, és hát érvre ér volt, de ezzel nem lehet meggyőzni valakit. Nem ez a módja. És Jézus éppen ezért azt mondja, ember vigyázz, bármit mondanak, bármennyire gyalázzák Istent. Az Istent ne a te haragoddal akard megvédeni, hogy felháborodsz azon, amit a másik ember mond. Ezzel nem tudod megvédeni, hanem szelídséggel és félelemmel tegyed, és meglátod, ennek lesz majd igazi ereje. Okos legyél és szelíd. Hadd olvasak egy idézetet ugyanebből a könyvből, a 197. oldalról, a 197. és 198. oldalról a következőt olvasom. Isten akarata, hogy szolgái a menny légkörét, az igazságot hordozzák, amelyen az Úr képmása és pecsétje van. A gonoszt Krisztus erejével győzzék le, Krisztus dicsősége az erejük. Tekintetüket függesszék mindig Krisztus szeretetére, akkor az evangéliumot, most figyeljük, mennyei tapintattal és gyengétséggel fogják hirdetni. És most figyeljük erre a mondatra. A sértés kihívás alatt tanúsított gyengét finom lelkület sokkal hatásosabban hirdeti az igazságot, mint a legvilágosabb érvelés. Figyeljük meg még egyszer ezt a mondatot. A sértés kihívás alatt tanúsított gyengéd, finom lelkület sokkal hatásosabban hirdeti az igazságot, mint a legvilágosabb érvelés. És még egy idézetet hadd olvassak a 198. oldalról. Így olvasom. Még a veszély és nagy szenvedések között, sőt, figyeljük, a halálban is, Isten gyermekeinek mennyei példaképük szelídségét kell visszatükrözniük. És most figyeljük ezt a mondatot? Így látszik meg a különbség Sátán ügynökei és Krisztus képviselői között. Ez magasztalja fel az üdvözítőt az uralkodók és a nép előtt. Figyeljük, ez az, ami igazából áll vagy bukik, hogy én az ellenség eszköze vagyok, vagy Krisztus követejéként. Vagy Krisztus követeként megyek ebbe a világba. És mit mond? Azt mondja, még egyszer hadd olvassam, így látszik meg a különbség Sátán ügynökei és Krisztus képviselői között. Ez magasztalja fel az üdvözítőt, az uralkodók és a nép előtt. Igen, legyetek okosak, mint a kígyók, és legyetek szelídek, mint a galambok. Szelídséggel adjatok számot mindenkinek arról, ami a ti bennetek levő reménység. Ez inkább meg tudja érinteni az embereket, mint a legvilágosabb érvelés, a legvilágosabb okfejtés, amit nem Krisztus szeretetével és lelkületével tudunk tenni és mondani. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék még megjegyezni bátorításul, hogy Jézus elküldi az övéit ezzel a megbízatással. Természetesen ebben a 10. fejezetben még nagyon sok minden van, amiről gondolkodni kell, és majd egy másik alkalommal még fogjuk folytatni ezt a 10. fejezetet. De egyetlen egy gondolatot még hadd mondjak el, hogy amikor Jézus kiküldi az övéit, nem csak ezeket a veszélyeket festi le előttük, de ugyanakkor a bölcsesség magatartással is, ahogy felhívja a figyelmüket a veszélyek között, nem csak ezt cselekszi, hanem Jézus ugyanakkor ad egy hatalmas vigasztalást és bátorítást ebben a megbízásban, és ez így hangzik a 29-től terjedő versekben. Nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis filléren, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül, néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Jézus mit mond? Elküldelek titeket, veszélyek közé, nehéz helyzetekkel fogtok találkozni. De ahogy egy verebecske a földre nem esik le, anélkül, hogy a mennyei atya ne tudna róla, ugyanúgy nektek még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Ne gondoljátok azt, hogy én azért szólítalak fel az én követésemre, hogy utána elhagyjalak titeket. Nem. Kiküldelek titeket, de úgy, hogy minden egyes körülmény, amibe belekerültök, minden élethelyzet, minden egyes rezdülés, gondolat, bánat, bármi, ami átrezdül a szíveteken, ott van előttem, tudok mindenről, ami veletek történik. Azt mondja, hogy sok verebecskénél drágábbak vagytok. Szerintetek Jézus hogy tekint az ő gyermekeire? Hogy tekint a világban élő emberekre, akik őt nem ismerik? Mélységes szeretettel és odafigyeléssel, mentő szeretettel. De akkor hogy figyel az övéire, akik már elfogadták őt? Olyan szeretettel, amiről Jézus nem tudja ennél jobban kifejezni, a mi számunkra ennél érthetőbben, hogy a fejetek hajszálai számon vannak tartva. Szerintetek, a Biblia nagy zól, szokott úgy nagy zólni, hogy valami nagyot akar mondani, és valamit érzékeltetni akar. Hát mondjam, ennél még sokkal mélységesebben ismer bennünket az Isten. De Jézus annyit mond, hogy igen, még a fejetek hajszálai számon vannak tartva. Nem lehet elmondani azt a törődést, amivel a menny törődik az ő küldötteivel. Nem lehet elmondani azt a szeretetet, amellyel Jézus körülvesz bennünket, hogy képviseljük őt, el tudjuk végezni a szolgálatot, amelyet ránk bízott. És ebben a hitben menjünk előre a nehéz körülmények között is. Ebben a hitben végezzük a mi küldetésünket, hogy igen, juhokat a farkasok közé bocsát el, nehézségek, próbák között kell élnünk és végeznünk a szolgálatot. De ebben a gondoskodó szeretetben megnyugodhatunk, mert Jézusnak az ő követeire minden élethelyzetben gondja van. És befejezésül csak egy idézetet szeretnék, az egyik nagyon kedves idézetemet szeretném újból az Evangélium szolgái című könyvből megemlíteni. Olyan sokszor idéztem, hogy kíváncsi vagyok, hogy be tudjátok-e fejezni. Ez az idézet ugye így hangzik, hogy Krisztus nem azért szólít fel bennünket az ő követésére, hogy utána elhagyjon bennünket. És utána így hangzik az idézet. Ha mi átadtuk magunkat az ő szolgálatára, akkor nem fordulhat többé elő olyan helyzet, amiről ő már előre ne gondoskodott volna. Ha mi átadjuk magunkat az ő szolgálatára, akkor többé nem fordulhat elő olyan helyzet a mi életünkben, amire ő már előre ne gondoskodott volna. Bármi probléma történik, bármilyen nehézséggel találkozunk. Nehogy úgy álljunk már ott annál a helyzetnél, hogy hát ez egy váratlan, egy most ki tudja, mi lesz. Jézus tudja a megoldást. Tudja a megoldást, arra vár, hogy minden nehézség imára való felhívásként hozzávigyen bennünket, és ő már előre tudja, hogy hogy készítette el nekünk a szabadulást. Van szabadulás abból a helyzetből is. Tudja, mi lesz a megoldás. De azt várja, hogy higgyek benne, és kérjem tőle. És akkor fogja hozni, és el fogom tudni végezni juként a farkasok között a szolgálatomat. Szívem mélyéből kívánom, hogy Krisztusnak ilyen követei és ilyen bizonyságtevői lehessünk mindannyian ebben a világban. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként a záró ima előtt énekeljük el együtt a 234. ének egy első, második és harmadik versszakát, tehát 234, 1-től 3-ig, majd az ima után a 4., 5. versszakokat. Imádsághoz, akik tehetjük, hajtsunk térdet, a többiek maradjanak állva.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te elküldted Jézus Krisztust erre a világra, és köszönjük a megváltást, de köszönjük azt is, hogy Jézus itt a földi életével bemutatott téged, megmutatta a te jellemedet, és a te igazságaidat olyan csodálatosan nyilvánvalóvá tette előttünk. De Jézusunk, köszönjük neked, hogy amiképpen téged küldött az Atya, te ugyanúgy küldesz bennünket ebbe a világba. Urunk, olyan hatalmas megtiszteltetés, de egyben olyan hatalmas felelősség is, és mindenek előtt szeretnénk téged arra kérni, hogy bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem tettük azt, amit tennünk kellett volna, olyan sokszor nem végeztük el a mi szolgálatunkat hűen, amit ránk bíztál, sőt, olyan sokszor a mi életünkkel szégyent hoztunk tereád. Bocsássad meg, Istenünk, te látod, mennyi kárt tettünk ezzel, de arra szeretnénk téged kérni, segíts, hogy a te igédnek a tanítását, útbaigazítását, figyelmeztetését komolyan véve, megszívlelve, a szívünkbe vésve, Urunk, adjad, hogy újult erővel tudjunk menni végezni a szolgálatot. Urunk, te látod, hogyha magunkra tekintünk, akkor csak alkalmatlanságot látunk magunkban. De Jézusunk, köszönjük, hogy te felhívtad a figyelmünket arra, hogy olyan vállalkozás lenne ez, mint mindenféle természet feletti erő nélkül egy jónak a farkasok közé menni. Olyan vállalkozás lenne ez nekünk egyedül ezt végezni, ezt a szolgálatot. Urunk, nem is tudjuk, de kérünk téged, te adjad a te erődet. Te megígérted, hogy minden nap velünk leszel a világ végezetéig. Te megígérted, hogy erőt és hatalmat adsz a benned bízóknak. Megígérted, Jézusunk, hogy a te lelkületedet adod. És Urunk, tudjuk azt, hogy mi ezt csak akkor tudjuk igazából elnyerni, ha veled állandóan kapcsolatban vagyunk. Urunk, annyira világosát teszed a te ígédben, hogy nem lehet másképp tőled erőt, bölcsességet nyerni, te jellemedet elnyerni, csak akkor, hogyha veled állandó kapcsolatban vagyunk, hiszen az alkalmi veled való kapcsolatban nem tudjuk ezt elnyerni, mert ez nem olyan, amit mi egyszer elnyerhetünk, és utána tőled függetlenül a miénk lehet. Urunk, a Te ígéd olyan világossá teszi, hogy csak akkor lehet ez a miénk, amennyiben Te a szívünkben vagy, mert mindezek a Tieid, és Te tőled származnak ezek a mi életünkben, és ezt csak veled együtt tudjuk mind elnyerni. Urunk, adjad, hogy ezt komolyan vegyük, és adjad, hogy mindenek felett a veled való kapcsolatra törekedjünk, és kérünk Téged, adjad, hogy Sátán, amikor ebben megpróbál megakadályozni, mert ebben próbál a leginkább megakadályozni bennünket, mert tudja, hogy ha ezt el tudjuk érni, akkor célba érünk. Urunk, kérünk, ne engedd, hogy Sátán közénk és Te közéd álljon. Ne engedd, Jézusunk, hogy megszakadjon veled az élő napi kapcsolatunk. Urunk, adjad, hogy megtanuljunk folyamatosan Te veled járni, Te veled beszélgetni, tőled erőt meríteni, és így végezni azt a szolgálatot, amelyet ránk bíztál. De köszönjük, Jézusunk, hogy így viszont el tudjuk végezni, és be tudjuk mutatni a Te életedet, a Te jellemedet. Urunk, úgy vágyódunk erre. És köszönjük a Te ígéd kijelentését, hogy a végidején valóban ez fog emberek sokaságát meggyőzni, ez fogja emberek sokaságát meggyőzni, amikor bizonyságul hirdettetik majd egy megtisztult nép ajkán a tiszta evangélium. Urunk, készíts fel bennünket erre, tisztítsál meg bennünket, és adjad, hogy már ma is hűséges követőid lehessünk. Amen.
Záróénekként a már megkezdett 234. ének 4. és 5. versszakát énekeljük.